Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Egy V4 körben vagyunk adóvilág rovatunkban, a második állomásunk pedig Csehország, stílszerűen ugye, hiszen Szlovákiát a múlt héten tárgyaltuk. Mindenben segít nekünk először, ahogy megszokhattátok, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, hát ugye Szlovákiáról beszéltük, hogy remek húzással, az adórendszerének az átalakításával sikerült a nagy gazdasági ugrást végrehajtania és az eurót bevezetni, ami utána már azért nem egy sikertörténet. Hát adóreform volt Csehországban is, az északi szomszédnál nem is olyan régen.
Igen, de hozzá kell tenni a két ország történelme, gazdasági háttere, és ebből eredően a lehetőségei, kilátásai nagyon-nagyon eltérnek. Tehát ugyan földrajzilag szomszédok, de úgy sok közösség nincsen bennük, ez vezetett nagyjából a szétválásukhoz is, tehát a Csehszlovákia, mint állam nem sokáig élt, és ennek szerintem a magja a történelemben van, csak ugye a sarokszámokat először helyre tegyük, a csehek 10 millióan 10,6 millió vannak, és egy 78.800 négyzetkilométeres ország, tehát majdnem egy kicsivel kisebb, mint Magyarország. Most a különbség az, hogy ők nem csak északra, hanem lényegesen nyugatabbra is fekszenek, mint mi. Tehát gyakorlatilag ők még Bisné is nyugatabbra vannak, és ez az ő történelmüket nagyban meghatározta. Tehát tulajdonképpen Csehország a kedvező adottságai mellett egy olyan környezetben él, növekedett, gazdálkodott, amelyik döntően német orientáltságú volt, és gyakorlatilag emiatt az ő fejlődésük is nagyjából párhuzamos volt a német fejlődéssel.
Hát mindig is egy ipari ország volt Csehország.
Hát olyannyira, hogy a monarchiának ők voltak az ipari motorjai, na most ezt mondjuk például Szlovákiáról, vagy rólunk nehéz volt elmondani. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben az országban nem csak megvoltak a feltételei a nehéziparnak, tehát szenük is volt, meg vasércük is, hanem ők ezt aktívan művelték, és ebből eredően ez az ország egy teljesen más évet futott. Egyébként, ha visszamegyünk például még a történelembe, Közép-Európa első egyeteme az a 14. vagy 15. században Prágába indult. Tehát akkor, amikor mi azért még itt a Budai várba ügyködtünk, és egyetemről nem nagyon volt szó, ők ezt már megtették. Tehát azt kell látni, hogy Prága, aki járt már ott, az egyből látja, érzi, leveszi ezt, egy teljesen más történelmű város, és ez a csehekre is összességében igaz. Most gyakorlatilag azt kell róluk tudni, hogy nekik a csehszlovák felbontás, amit ők nagyjából akartak, és villámgyorsan végig is vittek a Mecsiárral, az a cseh oldalról nézve egy könnyítés volt. Tehát ott a cseh-szlovák együttműködésben Szlovákia az inkább teher volt a cseheknek, és a cseheknek a szlovák leválással gyakorlatilag megnőtt a mozgástere. Ők rengeteg mindent másképp csináltak, tehát a kuponos privatizációk volt, tehát nem daraboltak szét állami vállalatokat. Nyilván ezt a nehézipar miatt nehezen is lehetett tenni. Látjuk, hogy a magyar nehéziparból mi lett, gyakorlatilag amelyik privatizálás alá került. Tehát nagyon-nagyon nehéz ezeket talpon tartani, ezeket nagyjából megvédték, és a mai napig működnek, de számos más iparágat tudunk most, a sörtől kezdve az autóiparon át, rengeteg mindent, tehát üveg, kristály, és itt tovább, tehát a csehipar, az egy nagyon-nagyon széles ipar, és emiatt ők gyakorlatilag a GDP-ük tekintetében előttünk jártak, és ma is előttünk járnak. Tehát azt kell tudni, hogy 22 000 dollár per, majdnem 23 000 dollár az egyfelejtő GDP, azt mondom, 15-16 000-nél vagyunk. Tehát a cseh gazdaság az összességben egy robosztusabb gazdaság, és igazából röviden az adórendszerre rátérve sok minden változott, de két-három dolog leszögezhető. Ők nem jutottak bele, tehát nem volt akkora igényük arra, hogy ők adókedvezményekkel magukhoz próbálják rántani befektetőket, mert ez nekik történelmileg adott volt. Tehát a német ipar, most kezdve a Skodától, és itt tovább számos más változatban végig jelen volt. Jó lehet, azért a történelmük során ők a németekkel nem annyira jobb voltak, hiszen tudjuk, hogy a második háború után nem tudom hány millió szudéta németet telepítettek ki. Tehát, és amennyire én tudom, azok igazából nem is nagyon kaptak jó átételt a rendszerváltás után. Tehát a lényeg annyi, hogy maga a cseh gazdaság az elég robosztus volt mindvégig, és nem az adó oldalról próbálták stimulálni, sőt azt is lehet mondani, hogy majd Botond elmondja, de a cseh politikai viharok, amiből azért nem kevés van, az se nagyon hatott a gazdaságra. Tehát ott nagyon úgy néz ki, hogy a gazdaság és a politika olyan mértékben nagyjából szétválik, hogy a gazdaság fejlődése nagyjából, hát nem mondom, hogy független, de azért gyakorlatilag elég jó irányban tartható. Na most az adórendszerük egyébként, mi 2016-ban foglalkoztunk először Csehországgal, és gyakorlatilag ott azt láttuk, hogy nagyon sokat nem változott az elmúlt években. Ilyen finomítások voltak, tehát a társasági adójuk az továbbra is 19%, ami azért a miénkhez képest, a mostani miénkhez képest magas. Gyakorlatilag ezen azért ők tudnak csiszolni, van 5%-os különböző befektetésekre, illetve nyugdíj alapoknak azt hiszem 0%-os a társasági adója. Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból a TAO rendszerük az évek óta nagyjából változatlan. Ami eltérés a mi adórendszerünkhöz képest, de láttuk Szlovákián is elindult ez, meg a Brexit kapcsán is beszéltünk erről, hogy nekik vannak úgynevezett forrásadóik, ezek a withholding taxek, amiket az osztalék fizetés után még pluszba levonnak. Na most ez gyakorlatilag Szlovákiánál visszakerült, nálunk egyáltalán nincs, a cseheknél meg van, ez 15%, de ezt egyébként EU-n belül tehát az EU-n belüli direktíva, az anya leány direktíva ezt eliminálja, úgymond megszünteti, tehát bizonyos esetekben ez a mentesítést lehet kapni. De ez nekik van, tehát ha normális esetben, ha egy cseh társaság mondjuk a 19%-os társasági adó után még osztalékot fizet, és nem sikerül a fogadónak ebbe a EU anyaleányvállalat irányelve belekerülni, és a mentességet megszerezni, akkor normálisan 15% osztalékadót kell fizetni. Úgyhogy ez így néz ki. A gyakorlatilag az SZIA-ban 15%-ok van, de itt is azért is egy kulcsos, tehát mi is ilyen szempontból őket követtük, vagy ebbe az irányba mentünk, de azt kell látni nagyjából, hogy őnáluk is plusz 7% van még például, hogyha valaki vállalkozóként működik. Nyilván ezzel akarják kiváltani ezt a forrásadós rendszert, de nagyjából így működnek. Tehát azt lehet mondani, hogy Csehország önmagában egy nagyon fejlett terület, tehát egy nagyon fejlett gazdasági terület. Az adórendszere egyébként nem különösebben vonzó, de nem is rossz. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy a munkabér költségekben szerintem ők velünk abszolút versenyképesek, lehet, hogy a bérszínvonal kicsit magasabb.
Az áfáról tudni valamit egyébként? Mert az egy érdekes dolog, ugye nálunk a legmagasabb...
21%.
21 náluk, aha. Nem tűnik olyan nagyon alacsonynak, nem. Igaz, nem is magas. Meg ezt szokták árnyalni a kedvezményes kulcsokkal, azok vannak?
Igen, hát az nekik van, 15 meg 10, de aha. Gyakorlatilag, és ott talán valami pici, nem, abban se változtattak 16 óta, úgyhogy uh-huh. Gyakorlatilag elég fixen ülnek, most ugye nálunk ez a 21, az nálunk 27.
Igen.
Tehát itt vannak a különbségek, de ez mindig egy technikai kérdés, hogy hova allokálom a terheket, mert ugye a fogyasztási adó az adózási elvekben, vagy ezek a forgalmi típusú adók, ezek mindig ugye azt mondják, hogy mindenki annyit fizet, amennyit felhasznál. Tehát ezt egy viszonylag eléggé igazságos adónak tekintik, mert aki kevesebb jövedelme van és kevesebbet fogyaszt, az kevesebb adót fizet. Tehát ez egy örök vita, hogy ebbe a háromszögben, hogy a jövedelemadók, forgalmi típusú vagy fogyasztási típusú adók és a úgymond vagyonadók háromszögbe hova teszik a súlypontot. Itt úgy néz ki, hogy a fogyasztás nem annyira terhelik, hanem inkább a jövedelmi irányba maradnak. A társaságok szintjénél gyakorlatilag a 19% az szerintem most így magas, de hozzá kell tenni, hogy ma fogunk beszélni EU-s elvekről is, azért az EU szeretné ezt valahogy egységesíteni, és a mi a 9%-unkkal azért eléggé alul vagyunk. Tehát a cseh 19% azért még mindig a német alatt van.
Igen.
Tehát, hogyha ott körbenézünk, ők egyáltalán nem versenyképtenek abban a közelségben, és ha hozzáteszünk a logisztikát, meg a történelmi közösséget, akkor Csehország mind a mai napig egy nagyon előnyös helyzetben van. Tehát a történelme, földrajzi fekvése,
gazdasága, adórendszere, minden. Egyben ezek ország Közép-Kelet-Európa.
Igen, igen. Ők egy kicsit egyébként, ha nagyon párhuzamot akarunk húzni, akkor olyanok itt köztünk a V4-ben, mint Szlovénia mondjuk a volt Jugoszláviában.
Igen, igen. Oké, nagyon szépen köszönjük, Zoli. Nagyon tartalmas szívesen. Összefoglaló volt. Munkasikereket kívánunk a
így
hétre.
Van, nektek is. Köszi.
Szervusz.
Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Hamarosan jövünk dr. Igen. Feledi Botonddal, és megnézzük ezt a cseh szituációt külpolitikailag.
Nehéz volt a mai Adóvilág első blokkja, mert az ablakunkból a Természet utat tör című sorozatunk újabb fejezetét figyelhetünk meg, amikor is egy dolmányos varjú egy mókust zaklatott, még nem most is zaklatja, csak már nem látom. A mókus kiment az ág végére, hogy egy kicsit ott kutakodjon, meg napozzon, és a dolmányos varjú oda repült, mikor ezt látta, ezt a mozgást, és azóta itt cicáznak a szemben lévő tölgyfán, úgyhogy nagyon tanulságos volt a cseh adórendszer, épp úgy, mint ez a kis szösszenete természet anyácskánknak.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
No, hát a vonal túlsó végén Feledi Botond, állandó külpolitikai szakértőnk, akik Csehország portréját fogja felskiccelni remélhetőleg. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát kívánok. Figyelj, Zoli mondott egy félmondatot, ami talán nem fedi teljesen a valóságot, hogy az üzlet és a politika így elvált jobban Csehországban, mint nálunk. Hát ahhoz képest, hogy a kormányfő egy multimilliárdos, és nemrégiben jött a hír, hogy egy másik multimilliárdos is pártot alapított arra felé.
Így van, tehát itt azért az elválasztásnak más módja érvényesülnek, ami biztos, hogy a fékek és az ellensúlyokban azért ennek van egy nyugatias bája. Hogy ugye hiába itt az oligarchák jönnek-mennek politikai pozíciókban, ettől még a miniszterelnökkel szemben is folyamatosan zajlik egy eljárás, konkrétan a parlament egy éve már mentesítette az immunitásától, tehát valódi eljárás folyik, sőt, még az Európai Bizottság elszámolási részéről is kiszálltak, hogy megnézzék az egyik helyi szervezet által feljelentett ügyét. Tehát nagyon komoly a politikai intézménybeli nyomás, de hogy egy alulról jövő nyomást is mutassak, és talán mostanában ezt érdekes összehasonlítani Kelet-Európában. Ugye azt tudjuk, hogy a miniszterelnök Andrej Babis egy alapvetően agráriumra épülő vállalkozással futott be. Ez, ami a
Hajaj, Magyarországon is vannak érdekeltségei, az egyik legnagyobb agrárintegrátor cégnek ő a tulajdonosa, úgyhogy ez is egy furcsa dolog, hogy a cseh kormányfőnek magyar agrárintegrátor.
Igen, szóval ezt is lehetne vizsgálni, valószínűleg nem miatt egyetlen államférfi. Hát 18 országban van neki, tehát ezek közül egyik a Magyarország, ez a több mint 34 ezer alkalmazottal. És hát a lényeg az az, hogy egy fiatal programozó lefejlesztett egy applikációt, amelyikkel bármelyik vonalkódról meg lehet mondani, hogy azt a Babis Birodalom gyártotta-e vagy sem. Legyen szó vajról, tejről, bármi egyébről.
Csak nem a bolykottot formálandó tette mindezt. Ez a...
Hát a vásárlói politikai tudatot formálandó 200 ezeren ezt már letöltötték. Úgyhogy ez a Bez Andreje, tehát az Andrej nélkül típusú applikáció. úgyhogy hát, hogy mondjam, bizonyos szempontból virágzik a demokrácia, mert igen. Kreatív dolgok történnek. Ő persze egy, ahogy a Donald Trump, úgy Babis is egy trustbe beletette a maga vagyonát, de azért ezt meg nyilván az ellenzék nem hiszi el neki. Amit itt bármit mondunk meg, Zoli mond, azt ne felejtsük el, hogy ettől függetlenül a ő pártja nagyjából 30% fölött stabilan áll, botrányok jönnek, mennek, ez nem nagyon változik. A második legnagyobb párt az 16% körül mozog, tehát fele akkorán, a kalózok 15, és az összes többi pár 10% alatt. Uh-huh. Tehát, hogy lehet
itt felvonni a szemöldökünket, de a népszerűsége töretlen Andrej Babisnak.
Ettől közvetlenül töretlen a népszerűsége.
Minek köszönheti egyébként ő? Mit tett le az asztalra, hogy ennyire ennyire népszerű. Mert azért Csehországban is történtek, Szlovákiáról ugye szó volt a múlt héten, ott furcsa dolgok, de azért a cseheknél is voltak ilyenek korábban.
Volt nagyon sokféle reakció. A cseheknél a korrupció ellenes harc azért eléggé fel lett futtatva az elmúlt 10 évben, már a politikai szlogenek szintjén, és ebben a teljesen populista megosztott kettős valóságban a Babis szavazók azt mondják, hogy már pedig ő az üzletember, a jól ismert narratívák mentenek.
Minek lopna, akinek úgyis tele van a bukszája,
ugye?
Igen.
Ugye,
igen.
Ezt mennyire jól ismerjük, ezt az egyébként.
Volt nálunk is ilyenre próbálkozás.
Nehezen verifikálható narratíva, de az biztos, hogy létező. És akkor ilyenből van még egy pár. Ő a pragmatikus figurája ennek a politikai életnek, ami tényleg tele van olyan kis pártokkal, egyébként kommunista párttal is így név szerint, aki most kívülről támogatja ezt a kormánykoalíciót, ami aztán elég keményen tartja magát és viszi szépen a cseh politikai életet minden nehézségével. De hogy mennyire kettős tudatok vannak. Tehát a friss adat, hogy a cseh munkaerőnek 11%-a az külföldi. Tehát ott tartunk, hogy 100 000-ek vannak, akik konkrétan külföldről támogatják már a cseh munkaerőpiacot. Ebben van ukrán, van román, van magyar, de még Mongóliával is van egy speciális szerződésük. Tehát hogy mindenhonnan, ahonnan tudnak, onnan hoznak be, mert hogy a rekord alacsonságot döntött ugye ez a munkanélküliségi ráta. Abszolút uniós rekorddal alacsonyan szállunk, és azt is tudjuk, ez csak egy adat, hogy 2018-ban nagyságrendileg ukrán adatok szerint 600 millió eurót küldtek haza Csehországban dolgozó ukránok. Tehát azért ebből is lehet következtetni, hogy a hivatalos nagyságrend meg a valódi nagyságrend az biztos, hogy eltér egymástól.
Igen, azt hallottuk a Zolitól, hogy a gazdaság rendben van. Most te is megerősítettél, hogy ugye már vendégmunkások tömkelege van Csehországban is. A belpolitika kicsit kaotikus, de hát azért hol nem az mostanság. Ez el is sírta magát a...
Ennyire kaotikus.
Kisfeledi a háttérben. Már mondja, hogy apa.
Igen. Most arról beszél, hogy... Na, szóval, hogy a külpolitikája milyen Csehországnak a V4-eken belül, Európában, a világban, kínaiak, vagy oroszok, vagy amerikaiak, ezeket a szokásos erővonalakat légy szíves, vázold még fel.
Hát ha ezt a kört meg akarjuk nézni, akkor nagyon izgalmas, hogy a Huawei botrány kezd Csehországba is begyűrűzni, ugyanis az ottani információ és kibervédelmi ügynökség, ami milyen jó, hogy létezik ilyen Nukib néven, ők elkezdték azt mondogatni, hogy a Huawei nevű céggel nem biztos, hogy nemzetbiztonsági szempontból érdemes együtt dolgozni. És az odáig terjedt, hogy aztán Babis leült, a miniszterelnök leült a kínai nagykövettel, most erről a találkozóról különböző ellentmondó részletek vannak, de a lényeg, hogy erről beszélgetnek, és egy társadalmi vita kezd kibontakozni. Ami egyértelmű, hogy Milos Zeman államfő, aki nem bír igazából érdemi jogkörrel, viszont mégis politika alapító szerepe van, ő abszolút Kína barát és orosz barát, a tanácsadói köre tele van olyan céges alkalmazottakkal, akik akár ilyen érdekekből vagy országbeli cégekből érkeznek, és ezután pedig ugye a amerikai oldalon azt látjuk, hogy azért az a szkepticizmus, ami alapvetően jellemzi a mondjuk úgy, hogy csehszlovák térséget, azért az a NATO kapcsán ugyanúgy igaz a csehekre is. Tehát ez a kelet-nyugat vitában igazából ők sem állnak sokkal jobban, mint a szlovákok, tehát a lengyel-magyar tengelyhez képest sokkal erősebb ez a szkepticizmus még Prágában is, mondhatjuk, hogy hagyományos szkepticizmus. De amíg a szlovákok a NATO-val, addig a csehek az unióval sokkal inkább szkeptikusak. Úgyhogy ezt látjuk, de hogy mondjak két érdekességet, az Apple Pay-t is nem sokára bevezetik az országban, és a Porsche is éppen most nyitott Ostraván egy új kutatóüzemet, tehát hogy egyébként azt a gazdaságdiplomáciát azt remekül űzik, amire egyébként mindenki törekszik a mi környékünkön.
Oké, érteni véljük a cseh mindennapokat is, azért odajárva sörözni mondjuk, vagy kirándulni, vagy bármilyen egyéb célban azért egy kicsit más képet fest ez az ország, ezért izgalmas hallani, hogy nekik is megvannak azért a maguk gondjai, nem olyan nyugodt, mint így első látásra tűnik a odalátogatónak.
Így van, tehát azért Prágában zajlik a politika, hogy az elnök a fiát tényleg azért küldte el esetleg tavaly külföldre, hogy ne tudjuk nyomozni. Tehát, hogy rengeteg ilyen típusú, mondhatni sok közép-európai kérdés is van. Ugyanúgy a legnagyobb, egyik legnagyobb napilap az Babis tulajdonában van, tehát azért félmillió, és megint csak félmillió elérése van naponta ezen a Mládászlont egy mészen keresztül, úgyhogy tehát egy picivel más, és talán pont annyival más ez a felállás, hogy a végső eredői a cseh politikának megint sokkal színesebbek tudnak lenni, mint ahogy azt így elsőre az egyszerűsített híradások szokták megfogalmazni.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Jó munkát, visszaengedünk a trónörököshöz, hogy megnyugtatás.
Köszönjük. Megnézzük, mi történt.
Szervusz, szia!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő is elemezte Csehországot adóvilág rovatunkban, tehát Csehországban jártunk.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.